Jézus testvérek, mostani ige hirdetésem igéje a Lukács írása szerinti evangéliumban van. Olvasom a 11. fejezetet a 37. verstől kezdve a 44. versig. Beszélt közben egy farizeus arra kérte Jézust, hogy ebédeljen nála. Jézus bement és asztalhoz telepedett. A farizeus pedig elcsodálkozott, amikor meglátta, hogy ebéd előtt nem mosdott meg. Az Úr azonban ezt mondta neki: ti farizeusok a pohár és a tál külsejét megtisztítjátok, de belsőtök telve van rablásvárggyal és gonoszsággal, esztelenek. Aki megalkotta a külsőt, nem az alkotta-e meg a belsőt is? De adjátok oda alamizsnaként, ami benne van, akkor tiszta lesz nektek minden. Jaj nektek, farizeusok, mert tizedet adtok a mentából, a kaporból és minden veteményből, de elhanyagoljátok a jogosságot és az Isten szeretetét. Pedig ezeket kellett volna cselekedni, és amazokat sem elhanyagolni. Jaj nektek, farizeusok, mert szeretitek az első helyet a zsinagógában, és a köszöntéseket a piacon. Jaj nektek, mert olyanok vagytok, mint a jeltelen sírok. Az emberek mit sem sejtve jártak felettük. Kedves testvéreim, induljunk el onnan, hogy Jézus nem vallás alapító volt, hanem vallás kritikus volt a közhiedelemmel ellentétben. A közhiedelem ugyanis az, hogy jött egy új vallás alapító, Jézus, megalapította a kereszténységet. Nem ez a történelmi igazság, ő nem annyira vallás alapító, sokkal inkább vallás kritikus volt. A tanítványai aztán az ő ügyéből vallást csináltak, méghozzá nem is egyet, hanem sokféle vallást csináltak, de ez másodlagos. Ő maga nem azért jött, hogy vallást, egy új vallást teremtsen, ő maga a meglévő vallásos rendszernek a bírálója volt, és ez bizony az életébe került. Olyan bátor, olyan radikális kritikát mondott az akkor ott gyakorolt vallásosság felett, hogy ezért halállal kellett bűnődnie. Elgondolkoztam azon, hogy Jézusnak a vallásosságra vonatkozó gondolatait hogyan lehetne néhány egyszerű tételbe summázni, és ilyen fölismerésekre jutottam. Először arra, hogy akármiféle vallás, nagyon jó, kevésbé jó, a legjobb, akármiféle vallás az emberek kezén mindig elromlik. A legnagyszerűbb vallásos rendszer is az emberek kezén elromlik. Ez az egyik. A második az, hogy a fogyatékos vallásos rendszer is jó, ha egyszerű, tiszta szívvel gyakorolja azt valaki. Nem kell a legtökéletesebb vallásos rendszer. Nagyon egyszerű, fogyatékosnak mondott vagy mondható vallásos rendszerekben nagyon elmélyült lelki életet lehet élni Jézus szerint. És a harmadik fájdalmas, ez már nagyon fájdalmas igazság, egy-egy vallásos rendszerben minél följebb jut valaki a ranglétrán, annál több kísértés fenyegeti. Annál több kísértés fenyegeti, hogy az ő kezén romlanak el a dolgok. Ezek meglepő, de nagyon igaz, nagyon fontos igazságok. Minden vallás elromlik, a legrosszabb vallásban is nagyon mély, igaz lelki életet lehet élni, és akik följebb kapaszkodnak a vallásos ranglétrán, azokat különleges veszélyek fenyegetik. Ez konkrét módon abban a világban ott mutatkozott, amikor összeütközött Jézus a ranglétra magasabb fokain élő, álló emberekkel, tehát a farizeusokkal, törvénytudókkal, főpapokkal, végül is ezek mondták ki rá a halálos ítéletet. Itt is ebben a jelenetben farizeusról és néhány verssel odébb törvénytudóról van szó. A farizeusok egy vallásos elit volt, egy különlegesen összezárkózó, a vallás nagyon komolyan vevő társaság volt. Egyébként civilek voltak ezek a farizeusok, meg volt a hétköznapi életük, de kegyességükben minőségi kegyességet akartak élni, és így zárkóztak össze a farizeusok társaságába. És ezen a társaságon belül voltak még a törvénytudók, azok már főfoglalkozású vallásos emberek voltak, azoknak az volt a kizárólagos dolguk, hogy a törvényt alkalmazzák, magyarázzák, ellenőrizzék. Hát ebben a jelenetben Jézus találkozik farizeusokkal, az elittel, és találkozik törvénytudókkal, tehát még az eliten belül is, a külön osztállyal, csoporttal, és hát ez esetben még aránylag csöndes a helyzet, még nem feszül annyira, mint ahogy a későbbiekben olvassuk, hiszen azzal kezdődik, hogy egy ilyen farizeus meghívja Jézust ebédre, vacsorára, étkezésre, meghívja. Ez már nagy dolog, hogy a házába engedi, az asztalközösség az nagyon szent ügy volt abban a régi világban, az az azonosulás, az elfogadást jelentette. Tehát egy farizeus meghívja Jézust, hogy vele étkezzék. Ekkor még tehát nem egészen tragikus a feszültség, később tragikussá lesz és szakadássá fokozódik. A 13. fejezetben majd olvasunk egy verset arról, hogy egy farizeus vagy néhány farizeus megy oda Jézushoz azzal, hogy menekülj, mert Heródes király meg akar öletni. Tehát ez is mutatja a kapcsolatot, egyenesen nyugtalanok a farizeusok, hogy Jézus meg akarják ölni. Akkor még Jézus pártján voltak, aztán később romlott fokozatosan a helyzet odáig, hogy a halálát kívánták. Mert Jézus nem fogadta el egyszerűen azt, amit ez az elit, ez a kiváltságos réteg csinált, tanított, nem fogadta el. Vallás kritikus volt Jézus. Ha ez így van, akkor adódik a kérdés, hogy mi volt Jézusnak a vallás kritikája. És ismét mondom, testvéreim, hogy az a benyomásom, az a meggyőződésem, ha éppen buddhista vagy valami más világban jött volna közénk Jézus, ott is gyakorolta volna a vallás kritikát az ottaniakkal szemben, mert amiről ő beszél, amit ő bírálat alá von, az egyetemes jellegű nyomorúság, a kísértése a vallásnak. Tehát most ez a kérdés, hogy mi volt Jézus vallás kritikájának a lényege? Kettőt mondok most, egyéb kifogás, a panasza is volt Jézusnak, de most ezt a kettőt emelem ki, ami itt ezekből a versekből tűnik elő. Az első számú kritikája Jézusnak az volt, hogy ellaposodik menet közben. Ahogy már mondottam is, felszínessé válik a vallásosság, rutinos gyakorlatozássá lesz a vallásosság, holott a vallásnak az igazi dimenziója a mélység, a személyes mélység. De ehelyett minden vallást, most gondolkozzatok egy kicsit, mohamedán, zsidó, buddhista, minden vallást fenyeget az, hogy ami eredetileg és az igaz elgondolás szerint mélység volna, személyes megrendülés, megalázkodás, megvilágosodás, megerősödés, személyes átérés, ez az állandó ismétlés, gyakorlás, liturgia, ritus sokaságában elsekélyesedik, felszínessé válik. Tehát ezt a zsidók a maguk módján csinálták, a keresztények a maguk módján csinálják, mi mindnyájan a magunk módján csináljuk, ellaposodik a szent ügy. Legyünk alázatosak, őszinték, nem érint minket ez a vallás kritika, nem úgy van, hogy ahogy a zsidóknál jön a szombat, jaj, akkor a szombati tilalmakra kell ügyelni, templom, áldozat, tized, mindenféle szent ritusok, és azokat tiszteletbe kell tartani. Nem úgy van-e, hogy mi nálunk is jön a vasárnap, és akkor templomba kell menni, jön a húsvét, a karácsony, akkor ezt kell, azt kell csinálni, akár van belül ráhangolódás az ünnepre, akár nincs. Csinálni kell, mert a svung visz, a régi keresztény neveltetésnek a svungja, a tömegmozgás, a kegyeseknek az együttes áramlása viszi az embert anélkül, hogy belül volna igazán ráhangolódás arra, hogy nagy péntek, vagy húsvét, vagy pünkösd. Csináljuk, mert keresztények vagyunk. Most Jézusnak itt volt az első számú, az alapvető kritikája, hogy felszínessé válik a kereszténység. Ebben az esetben szinte provokálta ezt a őt meghívó farizeust azzal, hogy a rituális kézmosást elmellőzte, odajött az asztalhoz. És amikor ezen megütközött a házigazda farizeus, akkor Jézus azt mondja, hogy ti farizeusok a pohár és tál külsejét megtisztítjátok, de a ti belsőtök tele van rablásvágyal és gonoszsággal. Esztelenek, aki megalkotta a külsőt, nem az alkottai meg a belsőt is. Itt van Jézusnak a metsző, éles kritikája. Elválasztjátok a külső és a belső világot, és nagy gondot fordítotok a külső világra. Ott gondosan kóserré mossátok, tisztogatjátok a poharakat, a tálakat, az edényeket. A külsőre nagy gondotok van, és eközben nem veszitek észre, hogy belül fertőzöttek, tisztátalanok vagytok. Sőt, szinte egy ilyen kiegészítő mozgás van, hogy minél több a belső tisztátalanság, annál idegesebb a külső tisztogatás. A modern pszichológia ezt már rég kimutatta. Ezek a pótcselekmények, ezek a kényszeres, neurótikus cselekedetek, hogy örökké a mozsár tisztogatom, örökké a szőnyeget, az ablakot, a lakást pucolom, tisztogatom. Ez persze minden rendes asszony csinálja ezt bizonyos mértékig, de juthat ez egy olyan túlfokozott állapotra, amikor már neurózis. És a neurózisnak a lényege az, hogy mivel belül nem tud mit csinálni a saját tisztátalanságaival, gyűlölködésével, tisztátalan gondolataival, vágyaival, azért kivetíti a külsőket tisztogatja örökké, mennyire igaz. És még a legmodernebb lélektan szerint is nem csodálatos ez a ráérzés, hogy a poharakat tisztogatjátok, és a tartalom, és itt átmegy a külső pohár szimbolikussá, ti magatok pohár vagytok, edény vagytok, valami tartalomnak az edénye vagytok, és a pohárt, az edényt, magatokat tisztogatjátok, külsőképpen a viselkedésetekre vigyáztok, de a tartalom, mi a tartalom, mi van a pohárban? Íme itt van Jézus valláskritikájának egyik fejezete. És most ismét kérdezem, hogy ez nem úgy van katolikuséknál, reformátuséknál, mohamedánoknál, akárhol a világon, nem úgy van, hogy a dolgok tendenciája az, hogy a mélyből egyre sekélyesebb lesz, a bensőségesből egyre külsőbb lesz, a vallásból szertartás, ritus lesz, nem utolsó sorban azért, hogy eltakarja a belső megoldatlanságokat. Ilyen metsző, kemény kritika, és lehet ezt egy vallásra redukálni? Nem úgy van-e, hogy az örök, a mindenkori, a bármiféle vallásos emberre érvényes ez, és legjobb nekünk is most csöndesen meghajolni, Uram, igazad van, légy irgalmas, és mélyítsd el azt, ami nála újra meg újra felületessé, felszínessé lesz. Ez az egyik vallás kritikája Jézusnak. De a másik, az szinte még ennél is keményebb kritika. Ezt valahogy így lehet mondani, hogy a vallásosság egy ügyes módszer arra, hogy a lényeges dolgokat elhanyagoljuk. A vallás ügyes módszer arra, hogy az igazi tennivalókat ne tegyük. Ez így nagyon különösen hangzik, pedig teljesen így van, de se még egyszer mondom. Kidolgozzák a vallásos emberek ezt az ügyes módszert, hogy a vallásosság jogcíme alatt ne tegyék azt, amit tenni kellene. Csak kiabáló példának hozom az irgalmas samaritánus történetét, ahol is ott volt vérve, fagyva, nyomorult ember, és megy el mellette a pap, meg a másik egyházi ember, a lévita, mennek el mellette, és milyen megokolással mennek el mellette? Biztosan teológiai megokolással. A vér tisztátalan a vallás számára. A halott ember pláne tisztátalan, a kezem közt fog meghalni. És akkor több mint 8 napig legalább kell tisztálkodnom, hogy újra emberek közé mehessek, befertőz, beszennyez a vér, a halott. Tehát az Isten fontosabb, mint az ember. Az Isten előtti tisztaságunk, az fontosabb, mint ezt a nyomorult ember kimossam a véréből. Ez egy félelmetes példa arra nézve, hogy a vallás ügyes módszer arra, hogy kikerüljük a tennivalót, hogy segítsünk el a nyomorulton, hogy kikerüljük a tennivalót jó lelkiismerettel. Azzal az ideológiát, az Isten fontosabb, mint az ember. Ez egy kiabáló példa, de Jézus egymás után mondta ezeket a példákat. Ott van a híres korbán ügy. Ha az apádnak szüksége van valamire, mondja Jézus, és te nem akarod odaadni az apádnak, anyádnak, akkor nem azt mondod, hogy nem adom neked, hanem azt mondod, hogy korbán, ezt én már odaszántam az Istennek. És hát ha az Istennek szántam, akkor nem adhatom oda neked. Másik ilyen kiabáló példa, és több ilyen példát mutathatunk ki a Bibliában, amelyben Jézus leleplezi az embereket, hogy a vallás örve alatt, a vallás jogcíme alatt nem teszik azt, amit tenni kellene. Tiszteld atyádat, anyádat, segíts a nyomorulton. Ezeket mind lehet nem tenni, olyan megokolás, hogy hát az Isten az első, és én az Isten szolgálatára köteleztem el magamat. Tehát itt van megint egy könyörtelen, egy metszően éles valláskritika. Nagyon sokszor tehát a vallásra hivatkozva nem tesszük azt, amit emberi kötelességünk volna megtenni. Tehát így néz ki, testvéreim, a helyzet, és ez mutatkozik ezekben a jaj szavakban. Hát folytathatnám még persze egyéb módon is, hogy hogy bírálta Jézus korának a vallásosságát. De mondom, itt a lényeg az, hogy nem egy csoportét, hanem a mindenkori vallásos embernek a nyomorúságait leplezte le Jézus. És ezért pontosan a vallásos világnak a halálos ítélete alatt kellett az életét letennie. És itt egy pillanatra álljunk meg, mert mégis valami módon mi is vallásos emberek vagyunk, hiszen itt vagyunk, ebben a helyen. Érint-e minket, hogy engedjük-e, hogy Jézusnak ez a valláskritikája érintsen minket? Engedjük ezt a leleplező tanítást, hogy mindig felszínesebbé válik, rutinná válik, népszokássá válik, vagy már az se. Valamiféle ilyen beidegzett, ismétlődő cselekvéssé, anélkül, hogy tartalma lenne. Hányan fogadjuk el ezt? Én nagyon látom ennek a kísértését, mint főfoglalkozású ember. Nagyon látom ennek a kísértését, hogy jön a szombat, a vasárnap, prédikálás, készülés, csinálni, mert hát ez a dolgom, és kinek kisebb, nagyobb fokon ez a dolga. De mondom, még könyörtelenebb ez a másik kritika, hogy vallásos dolgokat cselekedvén, jó lelkiismerettel nem cselekedtük az emberi dolgokat, amik emberi kötelességeink lennének. Vallásra, Istenre, Krisztusra, örök életre tekintve nem érdekel az, hogy mi van ezzel a világgal, hova rohan ez a világ, mi van körülöttünk az emberekkel. Nos, testvéreim, ez Jézusnak a kritikája, és ez szólal meg ezen a helyen is. De hát persze kérdezhetitek, hogy jó, hát most már elég volt ebből, értjük. Jézusnak kritikája van a vallások felől. De mi a pozitívum? Mi Jézusnak a mondani valója? Ha ezt így rosszul csináljuk, ha ezek a kísértések, hát akkor most már arról legyen szó, hogy mi az, amit csinálni kell, mi az, amit lehet jó csinálni. Nos, testvéreim, a pozitív gondolatot ugyancsak megtaláljuk ebben az igében, és ezt a néhány szót emelem ki Jézusnak a szavaiból. Adjátok oda, ami belül van. Ezt a néhány szót emelem ki, mert mondom, bonyolult lenne egy mindenféle exegetikai részletbe belemenni. A lényeg ez, adjátok oda, ami belül van, és akkor tiszták vagytok, akkor tiszta lesz az, amire egyébként a görcsösebb mosakodásokkal mikkel törekeztek. Adjátok oda. Jézusnak a vallásossága, ha ilyesmiről beszélhetünk, lényegileg ez, hogy adjátok oda. Pohár vagytok, valamiféle tartalommal, az a tartalom nem a tietek, adjátok oda. A pohárban a bor, a tartalom az arra, hogy igyál ki. Aztán megint töltsek, aztán megint igyál ki. Hát ez az emberi életnek a rendeltetése Jézus szerint edény, töltekezzék valamivel, aztán adja oda. És itt még egy ilyen megkülönböztetést érdemes tenni, testvéreim, a vallásosságok különböző formái között. Most nem az, hogy katolikus református, ezek, ismét mondom, nem ezek a leglényegesebbek, hanem igazából kétféle fő módozata van annak, ahogy lehet élni a vallásos életet. Az egyikre ez jellemző, hogy én, aztán megint én, aztán még mindig én, és utoljára is én. Vagyis szeretem az Istent, mert engem szeret. Imádkozom az Istenhez, hogy engem áldjon meg, az én kérésemet hallgassa meg. Üdvözülni akarok én, mindig csak én. Nem a külsők, most már a belsők, a lelkiek, az üdvösség, az örök élet. De lényeg az, hogy én, és utoljára is csak én. Van ilyen vallásosság, ismét mondom, ez van a keresztények közt, katolikusok, protestánsok, mohamedánok, buddhisták, mindenki között van ilyen, hogy én. A vallásosságnak a végső célja az, hogy én. De van egy másik fajta vallásosság, és Jézus ezt hirdette, ezt kínálja nekünk. Ezt így jegyeztem föl most magamnak, ezt a másik fajta vallásosságot, ez jellemzi, hogy Isten áramlás. Ezt a szót érdemes lenne megjegyezni, Isten áramlás. Úgy vagyok vallásos, hogy az Isten áramlását akarom venni, de úgyhogy tovább menjen az áramlás. Az Isten áramlásnak egyik szakasza vagyok, egyik pontja vagyok, belém, és aztán rajtam túl tovább. Isten áramlás. Van olyan, hogy az Istennek én vagyok a végállomása, ez a rossz fajta vallásosság, és van olyan, hogy az Isten rajtam keresztül áramlik, és hát persze, miközben jön, betör, tovább áramlik, a közben átmos engem egész belső valómban, újjáteremt, megtisztogat. Az igazi megtisztulás az Isten áramlásban lehetséges, és erre utal itt Jézus. Adjátok oda, amit vettetek, ami Isten áramlás hozzátok érkezett, az menjen tovább. Adjátok oda azt, ami bent van, ami belül van. ez a Jézusnak a pozitív gondolata. Ne úgy legyetek vallásosak, hogy a végállomás az, hogy én, hanem erre törekedjünk, hogy Isten áramlás. Belém áramlik az Isten, és aztán tovább áramlik. Ezzel be is fejezhetem a dolgot, a gondolatot, a prédikációt. A továbbiakban még egy rövid kis gondolatmenetet arról, hogy mi az, hogy adni, tovább áramolni. Hogy megy az, hogy történik az, hogy adjátok oda? Hát erre nézve magamban, elmélkedésemben fölállítottam egy sort, ami rangsor is lehet. Kicsit figyelmezzünk erre is, elmondom ezt a rangsort. Hát kezdődik azok annak emberek, akik nem adnak, nem hajlandók adni. Se testüket, se lelküket, se pénzüket, semmit nem adnak. Nekem, mindig csak nekem. Na, innen induljunk el, hogy bizony vannak emberek, akinek eszük ágába sincs adni. Na, innen kezdjük el a lépcsőfokokat, hogy milyen a következő lépcsőfok. Van ember, aki szavakat ad a másiknak. Nem sok, de már azért ez több a semminél. Szavakat ad. Akár szídja, hogy ostoba voltál, nem így kellett volna, akár tanácsot ad, hogy legközelebb így csináld, ad, szavakat ad. Ez már az adásnak valami elemi színvonala, valami elemi foka. Aztán a következőt így jelöltem meg, hogy nem csak szavakat ad, de pénzt is ad, és a pénz itt ilyen gyűjtő fogalom legyen. Tehát valami konkrét segítségfélét is ad, esetleg ha két ruhája van, nem igen, odaadja, vagy. Szóval ad valami kézzel foghatót is, nem csak szavakat. Ez már magasabb fog, ezt mindenki érzi. Aztán akármilyen furcsán hangzik számomra a harmadik kategória, hogy van, aki időt ad a másiknak. Nehezebb időt adni, mint pénzt adni. Ezt magamról tudom, azt gondolom, mindenki tudja, ebben a hajszolt világban, meg ebben az ostoba világban nincs idő. Az már nagy dolog, ha valaki időt ad a másiknak, akár csak úgy, hogy a fülét időig, egy ideig türelmesen odatart, de mondjad. Szavakat ad, pénzt ad, időt ad. A következő az, hogy már a benseje is megmozdul, együttérzést ad. Sír a síróval, örül az örülővel, tehát már ez már igazán magas foknak mondható, hogy amikor nem csak időt, meg pénzt, meg időt, hanem együttérzést is ad. De van ennél több az, hogy magát adja a másiknak. Magát adja. Ez egy egészen magas fok. Innen már csak egy magasabb fok van, amik igazából ennek a gyümölcse, de szerintem ez a csúcs, amikor magamat tudom adni a másiknak. Gondolkozz, hogy hogy lehetne definiálni azt, mi az, hogy magát adja? Hát ha valaki ki tud segíteni majd délután, ezt csendes tapunk mondja el, magát adni, hogy ez mit jelent igazából. Az az érzésem, hogy ezt nem lehet pontosan definiálni. Aki velem szemben áll, az tudja pontosan, hogy én most szavakat adok, én most pénzt adok, vagy együttérzést, vagy magamat adom. Azt tudja, hogy mi a különbség, akkor, hogy valamit adok, vagy magamat adok. Óriási a különbség, csak nem lehet pontosan meghatározni, mert amikor magamat adom, akkor az időmet is adom, meg szavakat is adok, meg mindenfélét adok. De van egy láthatatlan határvonal, egy minőségi többlet, amikor az ember magát adja a másiknak. És így van az utolsó mondatom, hogy testvéreim, aki tudja magát adni a másiknak, az fogja Istent is adni a másiknak. Még egyszer mondom, ez egy rendkívül fontos mondat. Aki tehát nem csak szavakat, kegyes, vallásos, bibliás szavakat, hogy ezt azt ad, aki tudja magát adni a másiknak, az képes arra, hogy átáramoljon rajta az Isten is a másikba. Olcsóbban nem adja magát az Isten. Prédikáció, jó tanács, vagy pár forint, vagy ez az, Istennek kevés. Azt mondja, hogy ha magadat adod a másiknak, akkor majd én is benne leszek, és adom általad magamat a másiknak. Tehát itt az egésznek a sarkalatos pontja az, hogy magát adni. És mondom ismét, ezt nem lehet pontosan definiálni, csak annyit tudok, hogy amikor eljött közénk az a názáreti Jézus, ő adta magát. Ő aztán megmutatta, hogy mi az, hogy magát adni. Adott ő okos szavakat is, nagyszerű tanításokat hagyott rám, csinált csodatetteket, gyógyított embereket, sok mindent ezekből az alacsonyabb fokozatokból ő is végigcsinált, de a döntő dolog az, hogy magát adta. A Golgotai kereszten végső sorban megmutatta, hogy mi az, hogy magamat adni. Méltatlanokért, gyávákért, árulókért, nyúlásokért, római katonákért, akik verik a szöget a testembe, magát adta. Tehát valahol Jézusnál lehet megtanulni azt, hogy mi az, hogy magát adni. És itt lesz teljessé, hogy úgy mondjam, Jézusnak a pozitív oldala. A valláskritika után ennek a pozitív valóságnak a fényében lesz tényleg szánalmassá a sok liturgia, üres ritus és pótcselekményszerű tisztálkodás mindenféle ennek az isteni valóságnak, mondjuk ki régi szóval, ennek az isteni szeretetnek a fényében lesz olyan szánalmassá a sok vallásos gyakorlatozás, ami nélkülözi ezt. És ismét mondom, Jézus Krisztus a maga odaadásával mutatta meg pozitíven, hogy hogy gondolta az Isten. És ezt, hogy magát odaadja, ezt lehet zsidóul csinálni, nagyon hitelesen lehet zsidóul csinálni, lehet buddhistául csinálni, lehet katolikusul csinálni, lehet reformátusul csinálni. Akik ezt csinálják, azok értik egymást, ott nincs vallásháború. Akikből hiányzik ez az isteni valóság, azok acsarkodnak, hogy nekem van igazam, neked van igazad. Te ebben nem kell belemenni, testvéreim, hanem Jézustól megtanulni ezt, hogy magát adta. És mivel magát egészen adta, az Istent adta önmagán át az embereknek. És a mi missziónk se lehet ennél olcsó. Akinek tudjuk magunkat adni, oda átáramlik az Isten, a bennünk lévő Isten, aki képessé tesz arra, hogy magunkat adjuk. Velünk együtt, magunkkal együtt az Isten is átáramlik a másik emberbe. Csöndesedjünk el, imádkozzunk.